Nagy tisztelettel köszöntöm a telefonvonalban Kelemen Hunor miniszterhelyettes urat. Isten hozta a Mária Rádióban.
Megszakadt az adás.
Sajnos megszakadt a vonal. Úgyhogy... Halló, halló, tisztelettel köszöntöm Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes urat a Mária Rádióban. Isten hozta önt, és abból az alkalomból szeretnénk kérdezni, hogy vajon hogyan érezte magát ön akkor az ominózus népszavazás eszendejében 2004-ben, amiről már itt Milán atyával az előző percekben beszélgettünk. Mit érzett?
Először is csalódást. A nagyon nagy csalódás volt az első ilyen hullám, ami bennünket megcsapott az eredményhirdetés után. Persze már voltak előjelei annak, hogy mire lehet számítani, mivel az akkori kormány, a Gyurcsány vezette kormány nagyon ellenezte a kettős állampolgárságot, és nagyon brutálisan kampányolt ez ellen. De mégiscsak hideg zuhanyként ért bennünket. Én úgy fogalmaztam egy adott pillanatban, olyan volt, mintha beköszöntött volna a politikai kis jég korszak, ugyanis nagyon nagy volt a várakozás egészen 1989. decemberétől, és szinte teljes konszenzus volt azt illetően, hogy a könnyített állampolgárságot meg kell adni a Magyarország határain kívül élő magyar közösségeknek egyfajta közjogi jóvátétele a 100 évvel korábban történteknek. És mivel nagyon nagy volt az elvárás, nagyon nagy volt a várakozás, úgy éreztük itt Erdélyben, hogy a kormány, az akkori magyar kormány hátat fordított a magyar nemzeti közösségeknek, kisebbségeknek, tulajdonképpen cserben hagyta őket. És egy olyan érzés uralkodott el akkor rajtunk, hogy csak magunkra számíthatunk. Nincs akihez fordulni, sem akkor, amikor politikai, sem akkor, amikor morális támogatásra van szükség. És ezért aztán a csalódottságot egyfajta dű, méreg, kiábrándultság követtem. És közben érkezett az a rengeteg üzenet, majd a személyes találkozások, személyes megkeresések, magyarországi barátaink részéről, akik folyamatosan arról biztosítottak bennünket, hogy ez csak egy kisebbség Magyarországon, egy hangos kisebbség, és hogy ezt majd lehet később javítani, ki lehet javítani. De abban a pillanatban ez volt a közösségi szinten a percepció, csalódottság, bű és a magunkra hagyatottságot éreztük. Politikában, a politikai képviseletben pedig egyszerűen Gyurcsány elvágta azokat az intézményes szálakat, amelyek működtek. A Máért, hogy például többé nem ült össze. Akkortól kezdve ez az intézményes formája a magyar-magyar párbeszédnek megszűnt működni, ugyanis neki volt egy olyan elvárása, hogy a határon túli magyar közösségek képviselői az ő álláspontját fogadják el, a támogassák. Ezt nem fogadta el senki, nem tudta ezt senki vállalni, nem is vállalhatta, és akkor bosszúból, díjből nem hitt az egyből össze a magyar állandó értekezletet, és ez egészen 2011-ig így is maradt, vagy 2010-ig. Megpróbálta Füli Katalin ezt a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumával helyettesíteni. Ez egy nagyon tiszteletre méltó kezdeményezés volt, a mai napig működik. Ez akkor született tulajdonképpen. Helyettesíthette a kormányzati szintű, nem is helyettesíthette a kormányzati szintű párbeszédet, a Máértot. Ezt éreztük abban az időszakban. Hadd tegyem hozzá még azt, hogy ez a Románia Európai Unió csatlakozása előtt történt. És ez még inkább fokozta a magunkra hagyatottság érzését.
Akkor elmutatjuk azt, hogy nem volt alkalmas ez az időpont sem, vagy nem volt a legalkalmasabb arra, hogy kezdeményezzék a népszavazást?
Nem tudom, hogy alkalmas volt, vagy nem volt alkalmas, nem volt előkészítő, ez biztos. Sokkal többet kellett volna előtte az előkészületekről beszélni, de most már ez teljesen mindegy, hogy az időpont ez jó volt, vagy nem volt jó. Én így visszamenőleg megítélni. Egyszerűen volt egy helyzet, amit a politika, az akkori kormányzat nagyon rosszul kezelt. És azt gondolom, hogy helyrehozhatatlan hibát követett el. Az időpontot természetesen nem ők választották meg. Az egy civil kezdeményezés volt, de függetlenül attól, hogy ki kezdeményezte és mikor kezdeményezte, sokkal okosabban, bölcsebben, politikailag bölcsebben kellett volna hozzáállni ahhoz az akkori népszavazáshoz. Ez nem történt meg.
Nekem az az érzésem, hogy azért kezdeményezték ugye ezt akkor, mert 2000 tájéken ugye elindult egy folyamat, státusztörvény, magyar igazolvány, és akkor 2002 tájékán hát azt lehetett érezni, hogy ez a folyamat megtorpant, tehát előtte valahogy nem is lett volna erre szükség, csak valahogy a közhangulatot sikerült hát annyira, nem tudom, önzővé tenni, meg az alantasabb indulatokat felkorbácsolni, hogy hát valahogy amiatt lett ez sikertelen. Hát én bevallom őszintén, hogy valami nagy-nagy szégyent éreztem akkor, és a határon túli barátainktól pedig néha egy olyan megértést tapasztaltam, hogy hát tulajdonképpen ők meg velünk együtt szégyenkeznek, vagy szégyellik azokat, akik valahogy így álltak hozzá. Nem tudom, hogy ezt a odavezető utat, ezt így hogy gondolták, hogy látják, hogy 2002-ben, hát én úgy éreztem, hogy megtorpant egy kicsit, de talán erről volt is szó eddig is.
Halló, halló.
Igen, itt vagyok. Csak én nem hallottam semmit.
Én nem hallottam.
Milán atya beszélt, és azt kérdezte, hogy 2002-ben ez hogy látszott akkor ott önöknél, tehát gyakorlatilag összefoglalta, amit ön mondott, és azt is mondta, hogy ő egy szégyenérzetet érzett, amikor ez a dolog történt.
Igazából annak kellett volna, és kellene szégyennie magát, aki annak idején rosszul döntött, nem azoknak, akik támogatták a kettős állampolgárságot, de én értem a Milán atya felvetését, és valóban sokan ezt is elmondták nekünk az azt követő időszakban, az azt követő években.
Igen, 2010 utáni kedvezményes honosítás hozzájárult az asszimiláció lassításához, illetve milyen hatásai voltak, vagy vannak a határon túli magyarságra nézve?
Az, hogy az asszimiláció lassításához hozzájárult-e, még túl korai lenne megmondani, kijelenteni. Az biztos, hogy a magyar nemzeti közösségnek adott egy plusz erőt. Ha szabad így fogom, akkor kihúzták az emberek magukat, hogy azt, amit akaratuk ellenére tőlük, a szüleiktől, a nagyszüleiktől elvett a történelem, azt visszakapták, és ezzel büszkén éltek, ezt büszkén használták, és erre mai napig büszkék. Hogy ez az asszimilációt lassítja, megállítja, visszafordítja, egymagában azt gondolom, hogy nem, de számos olyan más döntéssel, számos más stratégiai döntéssel párosítva azt gondolom, hogy igen, a szülőföldön való maradást, és az, hogy magyar emberként, magyar közösségként akar megmaradni, és most az erdélyiek nevében tudok én beszélni, az erdélyi magyar közösség, ezt mindenféleképpen segíti, ezt mindenféleképpen erősíti. Természetesen nagy egy nagyobb szabadságot akkor, amikor az ember mozogni akar, különösen az első években, talán ez ma már annyira nem fontos, mozogni a világban, mozogni akár Magyarország fele, ideiglenesen hosszabb vagy rövidebb ideig, ha már ez kevésbé jelentős, de az első években azért ez is meghatározó volt 2011-12-13-ban. Így lassan 10-11 év távlatában azt mondhatjuk, hogy az egyik legfontosabb nemzetstratégiai, nemzetpolitikai döntés volt a könnyített állampolgárság felvételének a lehetővé tétele, és mindaz, ami ezt követte az elmúlt bő egy évtizedben, ezt viszont már nyugodtan, határozottan, bátran kijelenthetjük.
Akkor az ön szavával élve elmondhatjuk azt is, hogy ez a bizonyos jégkorszak véget ért?
Igen, nyugodtan mondhatjuk, hogy elkezdődött 2010-11 után egy olvadás, és ma már mint egy rossz emlékre, mint egy olyan időszakra, politikai kis jégkorszakra emlékezünk vissza, amire úgy gondolunk, hogy soha többé nem tudom megismétlődjön. Tehát el kell kerülni. Nem ismétlődhet meg az, ami történt a népszavazás körül előtte és közvetlenül utána, és meg kell erősíteni mindazt, ami az elmúlt 10 évben, az elmúlt 1 évtizedben történt.
Most egy újabb kísérletet teszek, hogy Milán atya meg tudjon szólalni, mert lennének kérdései. Talán hallani fogja ön is őt. Kíséreljük meg újra.
Remélem, hogy hallatszom. Hát én nagyon bízom abban, hogy persze a történelem kereke az nem fordul visszafele, vagy nem ismétlődik meg újra egy hasonló helyzet. De mondjuk azért ez a 2004-es népszavazás már, mint így hangulatilag, nem volt előzmény nélküli. Tehát ugye például, ugye, amikor Kádár János találkozott Ceausescu-val Aradon, ha jól emlékszem, 1977-ben, ott is ugye volt egy olyan kijelentése, amit hát úgy értékelt az erdélyi magyarság, hogy hát voltak éppen a szűk Magyarország elfordult tőlük, illetve hát aztán a későbbiekben is voltak még olyan pillanatok, amikor hát mondjuk nem a magyarság érdekét tartotta szem előtt a kormányzat, tehát például a Hon Gyuláék akkor kötöttek magyar-román alapszerződést az Iliescu-ékkal, amikor az nekik egy ilyen választási kampányban egy segítségnyújtást is jelentett, és hát nyilván a határon túli politikumban azért sokszor előkerül az úgynevezett magyar kártya, tehát hogy ez nem jutott azért teljesen nyugvó pontra ez a kérdés, persze reméljük, hogy ez nem tér vissza, de hát ami a tulajdonképpeni kérdésem, hogy hogy valahogy időről időre azért megtörtént ez a rossz gesztus az anyaország részéről, hogy hát hogy látja azt, hogy az emberek közötti kapcsolatok, meg az intézményes kapcsolatok, azok fejlődnek-e valamilyen olyan irányba, hogy ezeknek elejét vegyék?
Nem tudom, hallotta ön Milán atya kérdését?
Hallottam, igen, és azt kell mondanom, hogy a személyek közötti kapcsolatok azok jól fejlődtek, azok kiválóak. Én azt gondolom, hogy ma van egy olyan nemzeti szolidaritás, van egy olyan összefogás, és van egy olyan szükséges egymásra figyelés, ami talán páratlan az elmúlt évtizedekben. Azt is megkockáztatnám, hogy az elmúlt százesztendőben az intézmények között is erősek a szálak, erősek a kapcsolatok, oktatási, kulturális intézmények, sportintézmények kapcsolatait nézzük, az egyházakról nem is beszélve, de ott vannak természetesen az erősödő gazdasági kapcsolatok. Tehát én ezt a jó időszaknak tartom. Azt is látom, és ez nem panasz, csak egy ténymegállapítás, hogy vannak azért olyan politikai erők, vannak olyan politikusok, akik még most is ezekben az években is, legutóbb 2019-ben, 2020-ban, tehát nagyon közel hozzánk az emlékezetünkben ott élénken, arra bíztatták az erdélyi magyarokat, hogy román pártokra szavazzanak, egyrészt, másrészt meg Felvidéken is, Erdélyben is elmondogatják, hogy az a jó magyar, aki egyben jó szlovák, meg jó román is. Tehát nem értik a 21. századnak ebben az időszakában sem annak a fontosságát, hogy egy közösség, egy magyar közösség a szülőföldjén miért nem akar szlovák lenni, miért nem akar román lenni, és miért ragaszkodik az önálló érdekképviselethez. Tehát amikor ezeket a hangokat az ember időnként meghallja, akkor valóban aggódik, akkor valóban arra gondol, hogy bármikor megfordulhat, akár rossz irányt vehet a nemzetpolitika. És ilyenkor meg nem mondhat egyebet, mint azt, hogy haladjunk azon az úton, ami biztonságos, ami a nemzet szempontjából a Kárpát-medencében garanciát jelent arra, hogy a nemzeti szolidaritás és a szülőföldön való boldogulás együtt tud kéz a kézben haladni.
Nagyon kevés időnk van már itt a műsorból. Egy személyesebb kérdést még engedjen meg, hogy hát ő most jelenleg miniszterelnök helyettes a bukaresti kormányban, hogy ingázik Erdély és Bukarest között, vagy hol él egyáltalán, és hogy tudja ezt a távoli régiókat így áthidalni?
Nagyon egyszerű, repülővel Bukarestből Kolozsvárra. Én Kolozsváron élek, illetve Székelyföldön Csíkban, mert ott születtem, és a mai napig az állandó lakhelyem, a családom az Kolozsváron van. Én repülővel járok hétfőn reggel, miután a gyereket, a lányomat elvittem iskolába, a fiamat meg a feleségem vissza, akkor repülőre ülök, elmegyek Bukarestbe, csütörtök.
Halló, halló.
Hát akkor elvesztettük.
Most éppen Sepsiszentgyörgy fele megyek, ahol egy templom szentelés lesz ma délben.
Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és akkor jó Isten segítse a további munkájában.
Köszönöm, Milán, hogy minden jót.
Isten áldja, és szívből kívánunk önnek minden jót. Áldott adventet. Viszontlátásra.
Áldott kívánok én is. Viszontlátásra.
Köszönjük szépen. Hát sok-sok technikai küzdelem volt a mai adásban. Milán atya, hogy éltett túl?
Végére talán egy kicsit rendeződött a dolog, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet a kedves hallgatóknak. Hamarosan még a Mi Rádiónk híreire jelentkezünk.
Baracskai János technikus itt mellettem sok-sok évet öregedett ezt.
Hát igen, most én is megszólalok egy pillanatra, hogy ez a technika most rajtam is kifogott, pedig még én arra Mária Rádió történetében nem volt rajta, nem volt nálam, úgyhogy szíves elnézéseket kérjük a kedves hallgatóktól, és mindenkitől bocsánatot, hogy ilyen kicsit ilyen érdekesen sikerült ez a mai technikai adás.
Jó, köszönjük szépen! Thank you.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.